Szent Bernadett, de nem vagyok benne biztos. Úgyhogy nem mondom, hogy melyik szentnek az életéről olvastam. A kolostor lelkivezetője azt írja a kolostorról, hogy ha a város lakói tudnák, hogy mi van ott bent, rájuk gyújtanák a házat. Hogy milyen békétlenség, megosztottság. És ebben a békétlenségben és a megosztottságban valaki szent lett. Egészen másképpen élt át. Egészen másképpen viszonyult hozzá. Egészen elégő áldozattá tette magát. És ennek következtében helyreállt a kolostornak az élete. Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek országa. Ez az a boldogság, amit nagyon szívesen elkerülnénk. Ez az a boldogság, amiről nem akarunk tapasztalatot szerezni. Ki az közülünk, aki örül annak, hogy az egyházat üldözik? Ki az közülünk, aki újjonga fölött, hogy hazudozva rágalom hadjáratot folytatnak ellene? Mi az oka annak, hogy a legbuzgóbbak is ilyenkor boldogság helyett kiakadnak, támadnak, magyarázkodnak, vagy szégyenkeznek, hogy ehhez az egyházhoz tartoznak? Miért van ez? Könnyen lehet, hogy csak a saját igazság érzetünkre hagyatkozunk, azon fáradozunk, és nem tölt el bennünket az ő igazsága, az ő jelenlétének békéje és öröme. Hát nem megmondta előre? Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. És üldözések közepette kell békét szereznünk. Ennek a titoknak, illetve ennek a boldogságnak a megélésére maga Jézus választott ki bennünket. Arra, hogy ő vele szenvedjünk, és így legyünk a világ üdvösségére. Ezt mondja a tanítványainak. Ha a világ gyűlöl benneteket, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt nálatok. Mivel nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak titeket ebből a világból. Jézus újra és újra előkészíti tanítványait arra, hogy vérük ontásáig gyűlöltek és üldözöttek lesznek, mivel ez az ő követéséhez tartozik. Az is egyértelmű, hogy ez nem csak Jézus követéséhez tartozik, hanem a boldogságokhoz is. Teljesen biztos, hogy nem mindig kell Krisztus akaratának teljesítését az üldöztetés drasztikus formáiban átélnünk. De tudatában kell lennünk, hogy ez a kereszténységünkhöz tartozik, amivel az embernek mindig számolni kell. És ez független attól a politikai rendszertől, amelyben éppen élünk. A mérték ugyanis nem az üldöztetés erőssége, hogy mennyire üldöznek bennünket, hanem az Isten igazságosságával való betöltöttség intenzitása. Ez a mérték, hogy mennyire tölt be bennünket az Isten. És akiket betöltött az Isten, és az ő országának a békéje, öröme, igazsága, azt minden politikai rendszerben üldözték. A világosság a világba jött, de a sötétség nem fogadta be. Ha befogadta, akkor nem biztos, hogy világosság volt. Ha hasonult a világhoz, akkor nem biztos, hogy világosság. Az Istennel való betöltöttségnek az intenzitása határozza meg, nem az, hogy hogyan viszonyulnak hozzánk. Akiket betölt Isten igazságossága, Isten országának békéje és öröme, az kész az ellenséget is szeretni. Ez a szeretet parancsnak a legnehezebben megélhető távlata. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik üldöznek titeket, mondjatok áldást azokra, akik titeket rágalmaznak. Boldogok vagytok-e, ha az igazságért üldöznek titeket? Martin Luther King néhány órával a meggyilkolás előtt ezt mondta, tegyetek, amit akartok, mi akkor is szeretni fogunk benneteket. Ezt ilyen körülmények között szívből mondani, az emberi jogokért folytatott harcban lehetetlen lenne olyan szív nélkül, amelyiket nem töltött be Isten igazságossága. Az a következetes erőszakmentesség és ellenségszeretet, amivel King és követői küzdöttek, nem más, mint annak a boldogságnak a kifejezése, amit a szívükben lakó Istentől kaptak, aki vezette őket ebben a küzdelemben. Ilyen embereké az Isten országa, mert ők már itt a földön is teljesen az övéi. Számunkra sincs más választás, csak a szeretetben való szolgálat. Az ellenséget is szeretni, bármibe kerül is. Ez valójában az Isten jóságának felfoghatatlan csodája számunkra, és egyúttal az ő jelenléte is a szívünkben. Természetesen, mint mindennek, az üldöztetésnek is van torz értelmezése. Amikor az ismerős kifejezés, hogy az igaznak sokat kell szenvednie, ezt a kifejezést egyszerűen megfordítjuk, vagyis abból a tényből, hogy valaki sokat szenved, egyáltalán nem biztos, egyáltalán nem következik biztosan, és egyértelműen, hogy ő az evangélium szerinti igaz ember. Azért, mert sokat szenved. Nagyon sokat szenvedünk a bűneink miatt. Nagyon sokat szenvedünk a helytelen cselekedeteink és annak következményei miatt. Nagyon sokat szenvedünk hibás döntéseink miatt. Persze mindig Isten tesszük felelőssé. És nagyon sok szenvedés fakad az önsajnálatunkból is. Az önsajnálattal telt embert nem lehet boldognak nevezni. Nem róla szól az üldöztetés boldogsága. Mert önmagával és nem Isten jelenlétével van eltelve. Az önsajnálatba merülő emberrel nem lehet igazán jót tenni, mert akárhogyan akarsz jót tenni, mindig rosszul sül el. Önmagával van teljesen eltelve, nem Istennel. Az ilyen önsajnálat nagyon sokszor agresszivitásba, depresszióba, vagy egyszerre mind a kettőbe torkolik. De ritkán az Isten igazságosságáért folytatott küzdelemhez. Az Isten országa megkívánja, hogy mindent feladjunk azért a kincsért, ami az Isten országa, tudva azt, hogy itt nem lemondásról van szó, hogy nem az a lényeg, hogy le kell mondanunk mindenről, hanem Isten ingyenes ajánlatáról, a kincsről, jöjj és kövess engem, hogy helyet készítünk Isten országának. És az ő követésében rejlik a mi hivatásunk. Az Isten igazságosságáért való üldöztetés és az ezzel járó szenvedés elfogadása. Ez nem mazohizmus, nem önkínzás, nem erkölcsi kötelességgyakorlat és nem is romantikus rajongás. Ez az életre mondott egyértelmű igen, a teljes életre, ami mindig szenvedésekkel jár. Igen mondás arra, akinek a megnyitott oldalából azért folyt életet adó vér és víz, hogy az egyházat, az ő testét életre hívja. Krisztus bennünk való jelenlétének és az eukarisztiában való jelenlétének köszönheti mind a mai napig az egyháza létét. Bármilyen üldöztetés volt, mikor mindenünket elvették, iskolákat, kórházakat, plébániákat, templomokat, az eukarisztia által tovább élt Isten országa. És ha kellett, akkor ez csak egy cseppnyi bor és egy morzsányi kenyérben, mert még ennél se volt több. De ha az Krisztus teste és vére lett, minden folytatódott. Nem lehet kiirtani, nem lehet megszüntetni, mert nem az intézményhez van kötve, hanem Krisztus személyéhez. Hogyan valósul ez meg életünk szentmiséjében? Jézus tanítványokat gyűjtött maga köré, akiket később barátainak nevezett. A kereszténység a kezdetek kezdetén nem mint tan, nem mint hittan terjedt el, hanem mint Isten barátsága az emberek között. És a tanítványok ezt a barátságot, a Jézussal való barátságot élték meg, és adták tovább személytől személyig. Meghívtak másokat is ebbe a barátságba, ebbe a baráti közösségbe. És erről a barátságról, a Jézussal való személyes barátságukról tettek tanúságot. Itt az ideje, hogy újra felfedezzük Isten barátságát, aki lemondott arról, hogy kisajátítson, vagy birtokoljon bennünket, vagy az uralmát, a hatalmát éreztesse fölöttünk. Szabadságban élte meg ezt a barátságot Péter, András, János, Mária Magdolna és Pál felé is. Végig meghagyta az ő szabadságukat és mozgásterüket is. Mondhattak igent és nemet. Azt kérte, hogy tanuljanak tőle szelídséget, alázatot és irgalmat, ami ennek a barátságnak a legszebb megnyilvánulása. Alázat, szelídség és irgalom. Mind-mind a boldog mondásokhoz is kötődik. Eljött az idő, hogy a keresztények ezzel a Jézustól kapott barátsággal közeledjenek egymás felé, majd közösen mások felé. Az arról ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt, még mindig érvényben van. Nézzétek, mennyire szeretik egymást. Ez pedig ma is az egyik leghatékonyabb eszköze az Isten országa hirdetésének.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.